1, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
$4 millió értékű az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi Háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitás segítségnyújtásához a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a Parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon azzal, hogy a patakot nem terelték el korábban, másfél kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is közölte, Magyarország minden segítséget megad. A kormányinfon szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnök választás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a béke pártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A Pride ügyében pedig szóba került, a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, ez a legfontosabb, nem a szexuális kisebbségek üldözése. A rendőrség a Pride-ra felajánlotta a Kincsen Parkot, emlékeztetett Gulyás Gergely. A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargórepülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter még kedden. Nagy Márton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szálláskereső foglaló oldal adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. A Balaton vízhőmérséklete ma már átlagosan 1,7 fokkal magasabb, mint 2000-ben, és a változás üteme folyamatosan gyorsul, a Hurrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tanulmánya szerint. Az utóbbi 3 évtizedben a Balaton vize 3-szor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig gyakoribbá és intenzívebbé váltak. A klímaváltozás nem csak a víz melegedését hozta el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma, nő az oxigénhiányos időszakok és az algavirágzások kockázata, és megjelennek a melegkedvelő inváziós növényfajok is. Végül az időjárásról. A folytatásban majd általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást ad ki az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzés alapján. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Elsőként a Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban ma Dumas a három testőr című regényének 10. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban ezúttal Görög Ibolya protokoll szakértővel, íróval beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, Hitelesség, Európaiság protokoll című miskolci előadása kapcsán. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Nyári Krisztián íróval, irodalomtörténésszel, kommunikációs szakemberrel Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján előbb Kemenes Gábor atya, Nagykovácsi plébános, majd dr. Fehérvári Őrs Jákó Bencés szerzetes, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorának előadásait hallgathatják meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Prokop Péter katolikus pap festőművész író alakját idézzük fel, majd Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba atya elmélkedését sugározzuk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szentosolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózás! Kellemes időtöltést kívánunk!
Leülök melléd egy szál gitárral, megküzdünk együtt most a világgal. Elmondhatod, hogy most épp nem vagy erős, akkor is te vagy nekem az igazi hős. Nem tudom, miért mindenki csodát vár, miért néz mindenki, hogyha hibáztál. Miért nem lehetsz néha te is ijedős, akkor is te vagy nekem az igazi hős. Ragyog ránk az örök égbolt, ilyen jó estén, mint veled rég volt. A szívem már jó helyen van, az a baj, hogy belőled egy. Van, amit máshogy csinálnál, okosabb lennél tán a világnál. Visszatekerni az időt nem lehet, nem lehet kitörölni a szeretetet. Nem tudom, miért mindenki csodát vár, miért néz mindenki, hogyha hibáztál. Miért nem lehetsz néha te is kijedő, vagy nekem az igazi hős. Ragyog ránk az ő
török égbolt. Ilyen jó estén, mint veled, rég volt. A szívem már jó helyen van, az a baj, hogy belőled egy van. Egy van, belőled egy van. Egy van, belőled egy van.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 10. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr.
Szóval, folytatta Athos, és D'Artagnanhoz fordult. A rőfös azt mondja, hogy a királyné szerint Buckinghamet csellel csalogatták ide. Igen, ettől fél a királyné.
Várjunk csak, szólt Aramis.
Mire? Kérdezte Porthos.
De nem, folytassák, szeretnék egyetmást emlékezetembe idézni.
Nekem pedig szilárd meggyőződésem, mondta D'Artagnan, hogy a királyné varrónőjének elrablása összefügg az eseményekkel, melyekről épp most beszélgetünk, sőt, talán azzal is, hogy Buckingham úr Párizsban van.
Ötletes ez a Gascogny, mondta elismerően Porthos.
Szeretem, ahogy beszél, szólt Athos, olyan kedves a tájszólása.
Uraim, folytatta Aramis, figyeljenek csak rám.
Halljuk Aramiszt, mondta a három cimbora.
Tegnap egy tudós teológusnál voltam látogatóban, néha-néha felkeresem, hogy tanulmányaimról beszélgessek vele.
Athos elmosolyodott.
Elhagyott helyen lakik, folytatta Aramis. Így kívánja hajlam a hivatása. Szóval, amikor kiléptem házából,
Aramis megakadt.
Szóval, kérdezték hallgatói, amikor kilépett házából,
Aramis szemlátomást küszködött, mint amikor valaki hazugságba bonyolódik, és váratlan akadályba botlik. Három szimborája azonban merően figyelte, fülük mohón leste minden szavát, nem hátrálhatott meg.
A tudós férfiúnak van egy unokahúga, folytatta Aramis.
Á, unokahúga, szólt közbe Porthos.
Tisztes korú hölgy, szólt Aramis.
Három cimbora fölnevetett.
Jó, ha nevetnek vagy kételkednek, mondta Aramis, nem mondok semmit.
Hiszünk, mint egy muzulmán, is hallgatunk, mint a sír, mondta Athos.
Akkor folytatom, így Aramis.
A tudós doktor unokahúga olykor meglátogatta bácsikáját. Tegnap történetesen velem egy időben kereste fel, és a jómodor úgy kívánta, hogy hintójához kísérjem.
Ha hintója is van ógocskának, szólt közbe Porthos, akinek többek között az is hibája volt, hogy nem tudta féken tartani a nyelvét.
Nos, barátom, bájos ismeretség.
Porthos, válaszolt Aramis, nem egy alkalommal szóvá tettem már, hogy tapintatlan, és ez nem válik javára hölgy társaságban.
Uraim, uraim, kiáltott fel D'Artagnan, mert sejtette már, mit lepli az Aramis kalandja.
Komoly a dolog, ha megtehetjük, ne tréfáljunk vele. Nagyon kérem, folytassa, Aramis.
Váratlanul egy magas barna férfi úrimodorú, szóval olyasféle, mint D'Artagnan embere.
Lehet, hogy ugyanaz, szólt közbe a Gascogny. Lehet, folytatta Aramis. Hozzám lépett, nyomában vagy 10 lépésnyire 5-6 más alak. Aztán kifogástalanul udvariasan megszólított. Herceg úr? Majd a hölgyhöz fordult, aki belém karolt. És kegyed, asszonyom, a teológus unokahúgához. Csend legyen, Porthos, mondta Athos. Ez már igazán több a soknál. Szíveskedjenek beszállni ebbe a hintóba, kérem, ne tiltakozzanak, ne üssenek zajt. Buckinghamnek nézte Aramist, kiáltott D'Artagnan. Én is azt hiszem, válaszolt Aramis. És a hölgyet? Kérdezte Porthos. Azt meg a királynénak, mondta D'Artagnan. Úgy van, tette hozzá Aramis. Ördöngös gaszkonyi, kiáltott fel Athos, mindenre kiterjed a figyelme. Ez szó, ami szó, mondta Porthos, Aramis termetre, viselkedésre, meglehetősen hasonlít a délceg hercegre, ám bátor a testőr egyenruha, azt hiszem... Feleghajtó, nagy köpönyeg volt rajtam, szólt Aramis. A fenét júliusban, mondta Porthos, talán attól fél a teológus, hogy rád ismer valaki? Azt még csak értem, szólt Athos, hogy a kémet megtévesztette a viselkedésed, de az arc... Nagy kalap volt a fejemen, mondta Aramis. Ejha, kiáltott fel Porthos. Jókora óvatosság kell a teológiához. Uraim, uraim, szólt közben D'Artagnan. Ne pazaroljuk csipkelődésre az időt, szélegyünk szét, keressük meg a rőfos feleségét, nála a kulcsa az egész rejtelemnek. De amikor olyan alantas helyzetű női személy, hogy gondol ilyet D'Artagnan, mondta Porthos, és megvetően elfintorította az arcát. Laporte úr keresztlánya, és Laporte a királyné bizalmas embere. Azt hiszem, uraim, ezt már említettem, különben is úgy lehet, ő felsége ezúttal szánt szándékkal keresett magának támaszt íj alanti körökben. Aki magas polcon ül, messziről szemet szúr, a bíborosnak pedig sas szeme van. Hát jó, mondta Porthos, csináljuk meg a rőfösnek a költségvetést, de jó borsosat. Szükségtelen, mondta D'Artagnan, mert ha ő nem is fizet... Majd megfizetnek másfelől. E pillanatban rohanó léptek dobogása verte fel a lépcsőházat. Nagy robajjal kivágodott az ajtó, és a szerencsétlen rőfös rontott be a szobába a tanácskozó cimborák közé. Az Istenért, uraim, mentsenek meg, mentsenek meg! 4 ember üldöz, el akarnak fogni, segítsenek, segítsenek! Porthos és Aramis felállt. Türelem, kiáltotta D'Artagnan, és intett, hogy dugják vissza a hüvelybe félig kivont kardjukat. Türelem, most nem a bátorsága fontos, hanem az óvatosság. Talán csak nem hagyjuk, kiáltott fel Porthos. Hagyjuk D'Artagnanra a dolgot, szólalt meg Athos. Mondtam már, hogy ő a társaság esze. Én, ismétlem, neki engedelmeskedem. D'Artagnan, tégy, amit akarsz. E pillanatban 4 gárdista jelent meg az előszoba ajtajában. Mikor megláttak a velük szemben álló testőröket, és oldalukon a kardot, megtorpantak. Tessék, urak, tessék! Kiáltott fel D'Artagnan. Itt én vagyok a gazda, valamennyien a király és a bíboros hűszolgái vagyunk. Tehát nem ellenzik az urak, hogy végrehajtsuk a parancsot? Kérdezte az a gárdista, aki a szakasz parancsnoka lehetett. Sőt, ellenkezőleg, uraim, karhatalommal is támogatjuk az urakat, ha kell. Miket beszél ez? Dörmögte Porthos. Hallgass, te fajankó, mondta Athos. De uram, hisz megígérte, súgta oda a szerencsétlen rőfös. Csak akkor segíthetünk, ha szabadon maradunk, vetette oda halkan gyorsan D'Artagnan. Ha védelmére kelünk, magával együtt lefognak. De mégis azt hiszem... Jöjjenek, urak, jöjjenek, mondta D'Artagnan jó hangosan. Semmi okom, hogy az urat védelmembe vegyem. Ma láttam először életemben, és ma is miért? Kérdezzék meg tőle magától, a házbérét követelte. Így van, Bonacieux úr, feleljen? Így, uram, így, kiáltott fel a rőfös. De arról miért nem beszél? Szólt se róla, barátaimról, de főleg a királynéről, különben mindjárt elveszünk, és maga sem menekül. Tessék, tessék, urak, vigyék ezt az embert! És D'Artagnan az elképet rőföst a gárdistákhoz taszította. Micsoda modortalanság, kedvesem, korholta, pénzt kérni tőlem egy testőrtől, börtönbe vele. Vigyék csak a dutyiba, urak, és tartsák minél tovább lakat alatt, annál később kérheti majd a bért. A fogmegek azt se tudták, hogyan köszönjék, és elszipelték zsákmányukat. Amikor éppen kiléptek volna az ajtón, D'Artagnan a parancsnok vállára ütött. Igazán megihatnánk egymás egészségére egy pohárral, szólt, s már is megtöltött két poharat a Bonacieux úr bőkezűségét dicsérő Beaugency borral. Nagyon megtisztel az úr, mondta a fogmegek parancsnoka. Köszönettel veszem. Egészségére hát, hogy hívják az urat? Beaugency úr. Egészségére, nemes uram, megkérdezhetném én is a becses nevét? D'Artagnan, egészségére, uram. És mindenek fölött, kiáltott fel D'Artagnan, mintha nem tudná tovább féken tartani lelkesedését, a király és a bíboros egészségére. Meg lehet, hogy a fogmegek parancsnoka nem vette volna készpénznek D'Artagnan őszinteségét, ha rossz a bor. A bor azonban jó volt, s ez ékesen beszélt. Hogy az ördögbe követhetett el ilyen aljasságot, szólalt meg Porthos, mikor a főporoszló eltűnt embereivel, s a négy jó barát egyedül maradt. Piha, ott ül négy testőr, és elnézi, hogyan hurcolnak el szemük láttára egy szerencsétlent, aki segítségért kiált, s egy testőr még kocint is a porkolábbal. Porthos, szólt Aramis, Athos már figyelmeztetett, hogy fajankó vagy, és véleményéhez én is csatlakozom. Nagy ember vagy, D'Artagnan, majd ha Trévi úr helyére kerülsz, kérlek, légy pártfogom, hogy apátságot szerezzek. Kukkot sem értek az egészből, mondta Porthos. Szóval helyeslik, amit D'Artagnan csinált. Sőt, nem csupán helyeslem, hanem gratulálok is hozzá. Most pedig, urak, szólt D'Artagnan, anélkül, hogy eljárását hajlandó lett volna Porthosnak megindokolni, mindenki egyért, egy mindenkiért. Ugye ez a jelmondatunk? De, szólt megint Porthos, kezet a szívre és esküdj, kiáltott egyszerre Athos és Aramis. A példa hatott, Porthos bár magában dohogott, szívére tette a kezét, a négy barát egyszerre ismételte D'Artagnan után az eskü mintát. Mindenki egyért, egy mindenkiért. Rendben van, most pedig mindenki haza, szólt D'Artagnan, mintha eddig is csak parancsolgatott volna egész életében. És jól vigyázzunk, mert e percben nagy fába vágtuk a fejszét. A bíboros az ellenfelünk. A patkányfogó nem új keletű találmány. Mihelyt a kialakuló társadalom rendőrséget szervezett, a rendőrség feltalálta a patkányfogót. Úgy lehet, olvasóink még nem mozognak elég otthonosan a Jeruzsálem utcai tolvaj nyelvben. Ezért hát, na meg azért is, mert jól lehet, már 15 esztendeje forgatjuk a tollat, még egyszer sem használtuk ezt a szót erre a fogalomra, ezért meg kell magyaráznunk, mi a patkányfogó. Amikor ebben vagy abban a házban lefülelnek valakit, mert bűnténnyel gyanúsítják, nem verik dobra, hogy letartóztatták. 4-5 embert lesbe állítanak az előszobában, ajtót nyitnak minden kopogtatónak, majd rájuk csukják az ajtót, és elfogják őket. Ilyeténképpen 2-3 nap alatt úgy szólván mindenkit összeszednek, aki bejáratos a lakásba. Ezt hívják patkányfogónak. Bonacieux mester lakásából is így lett patkányfogó. Aki csak bekopogtatott, nyakon csípték és kivallatták a bíboros emberei. D'Artagnan első emeleti lakásának külön utca bejárója volt, ezért magától értetődő, hogy azok, akik hozzájártak, megmenekültek minden háborgatástól. Különben is csak a három testőr járt hozzá, külön-külön körül szimatoltak, de semmit sem találtak, semmi feltűnőt. Athos még attól sem riadt vissza, hogy megkérdezze Trévi urat. A kapitány jól ismerte Athos közmondásos szűkszavúságát, és nem tudott hová lenni ámulatában. Ám Trévi úr maga sem tudott semmit. Mindössze annyit, hogy amikor a legutóbb találkozott a bíborossal, a királya és a királynéval, úgy látta, a bíboros nagy gondban van. A király nyugtalan, a királyné szeme pedig arra vallott, hogy a felséges asszony vagy sírt, vagy nem aludt. Ez utóbbi tény azonban nem tűnt fel neki különösebben, mivel a királyné házassága óta sokat sírt és sokszor nem aludt. Trévi úr minden esetre lelkére kötötte Athosnak, hogy továbbra is szolgálja hűségesen a királyt és főként a királynét. Arra is megkért, hogy buzdítsa ugyanerre testőrbajtársait. D'Artagnan pedig eközben ki sem dugta hazulról az orrát. Szobájában megfigyelő állást létesített. Ablakából szemmel tartotta azokat, akik besétáltak a patkányfogóba. Majd miután felszedte a padló kőlapját, és úgy kiválta a födémet, hogy csupán egyetlen vékony menyezet választott el a lenti szobától, a kihallgatások színterétől, mindent végighallgatott, amit csak történt a fogmegek és a vádlottak között.
A kihallgatásokat a lefogottak alapos, gondos személyi motozása előzte meg, és csak nem mindig a következőképpen folytak le. Kapott-e valamit Bonacieux-nétől, hogy férjéhez vagy más valaki ezt továbbítsa? Kapott-e valamit Bonacieux úrtól, hogy feleségéhez vagy más valaki ezt továbbítsa? Kapott-e valamilyen szóbeli bizalmas közlést valamelyiktől? Nem kérdezősködnének így, ha bármit is tudnának, okoskodott magában D'Artagnan. Mire kíváncsiak hát? Arra nincs-e Párizsban Buckingham herceg, és nem találkozott-e, vagy nem akar-e találkozni a királynéval? Erre a feltevésre jutott D'Artagnan. Azok után, amit végighallgatott, ennek meg is volt a valószínűsége. A patkányfogó pedig állandóan készenlétben állt, de készenlétben állt D'Artagnan is. Éberen fülelt. A szegény Bonacieux nyakon csípését követő este Athos éppen eltávozott D'Artagnantól, hogy Trévély úrhoz menjen. Már elütötte a 9-et, és Planchet, mivel még nem ágyazott meg, éppen munkához látott, amikor kopogtatás hallatszott az utcai főkapun. A kapu nyomban kinyílt, majd bezárult. Valakit elnyelt a patkányfogó. D'Artagnan egyetlen ugrással a padló résénél termett, hasra vetette magát, és hallgatózott. Hamarosan éles kiáltozás ütötte meg fülét, majd jajgatás, melyet igyekeztek elfojtani. Kihallgatás ezúttal nem volt. Mi az ördög? Gondolta D'Artagnan. Talán csak nem egy nő? Meg akarják motozni ellenszegül, a nyomorultak meg erőszakoskodnak vele. És minden óvatossága ellenére alig állta meg, hogy be ne avatkozzon a lenti szobában lejátszódó eseményekbe. De uraim, én vagyok itt a háziasszony. Mondom, higgyék el, hogy Bonacieux-né vagyok. Higgyék el, hogy a királynénál dolgozom, kiabált a szerencsétlen teremtés. Bonacieux-né, dörmögte D'Artagnan. Mindenki nyomoz utána, én meg rábukkanok. Micsoda szerencse? Éppen magára vártunk, felelték a nyomozók. A nő hangja jobban kifulladt. A dulakodás zajától szinte zengett a padló. Az áldozat ellenárt, már amennyire egy asszony ellenállhat négy férfinak. Bocsánat, uraim, rimánkodott a hang, aztán csak érthetetlen nyöszörgést lehetett hallani. Betömik a száját, és elhurcolják, kiáltott fel D'Artagnan, és felpattant, mintha kezelába rúgóra járna. A kardomat itt van, helyes. Planchet, uram, fuss, kerítsd elő Athos, Porthos és Aramist. Hármójuk közül egyiket biztosan otthon találod, az is lehet, hogy már mindnyájan hazatértek. Fogjanak kardot, jöjjenek, rohanjanak. Most jut eszembe, Athos Trévély úrhoz ment. És D'Artagnan úr, hova rohan az istenét? Kilépek az ablakon, kiáltott fel D'Artagnan. Nagyon sietek, te ragd vissza helyére a padlót, söpölj fel, és már is lódulj, ahová mondtam, de az ajtón. Jaj, uram, uram, a nyakát szegi, óbégatott Planchet. Hallgass, hülye, mondta D'Artagnan. Azzal az ablak párkányra kapaszkodva leugrott az első emeletről. Szerencsére nem túl magasról, s a hajaszála sem görbült. Egyenest az ajtóhoz sietett, bekopogott, és így dolgott. Én is besétálok a patkányfogóba, de most az egyszer a patkány eszi meg a macskát. Alig dördült meg a fiatalember kezébe a kopogtató, a dulakodás félbeszakadt, léptek dobogása közelített, kinyílt az ajtó, és D'Artagnan kezében csupasz pengéje berontott Bonacieux mester lakására. Az ajtót nyilván rúgó mozgatta, mert magától becsapódott utána. Most azután üvöltözést, lábdobogást, pengék csattogását, bútordarabok szintelen recsegését, ropogását hallották azok, akik még a boldogtalan Bonacieux ház lakói voltak, no meg a közvetlen tői szomszédai. Akiknek meglepetés volt a zaj, és kinéztek az ablakon, hogy megtudják, honnan ered, kisvártatva láthatták, amint kinyílik az ajtó, és négy fekete ruhás alak rohan, vagy inkább repül ki rajta, mint négy megriadt holló, a földre s a bútorok sarkára hullatva szárnyuk tollait, vagyis ruhájuk rongyait, köpönyegük szafatait. D'Artagnan könnyűszerrel győzött. Ne is tagadjuk, mert csak az egyik rendőrnél volt fegyver, és az is csak tessék-lássék védekezett. Az is igaz, hogy a három másik székkel, zsámolja, korsóval, mivel igyekezett a fiatalembert leütni, de miután a gászkonyi hosszú kardja két-három helyen beléjük szaladt, inükbe szállt a bátorság. 10 percbe sem telt, vereséget szenvedtek, s a csatatéren D'Artagnan lett az úr. Ebben az időben Párizs lakói hozzáedződtek a szakadatlan verekedésekhez és csatepatékhoz.
és amilyen hideg vérrel nyitottak ablakot az előbb, éppen úgy be is zárták, amikor látták, hogy a négy fekete férfi elrohan. Ösztönük azt súgta nekik, hogy egyelőre vége az előadásnak. Amúgy is későre járt, és akárcsak mai napság, akkoriban is korán fekvő népség lakott a Luxemburg palota körül. Amikor D'Artagnan magára maradt Bonacieux nével, feléje fordult. Szegény nő félig alőtan hevert egy karosszékben. D'Artagnan gyorsan végigfürkészte pillantásával. Bájos, 25-26 éves fiatalasszony volt, haja barna, szeme kék, egy kissé fitos orrú, foga gyönyörű, arca rózsás, áttetsző, halványkék erekkel. De ha tovább vizsgálta az ember, láthatta, hogy mégsem lehet összetéveszteni valami úri nővel. Keze fehér volt, de közönséges, lába sem vallott kék vérű hölgyre. D'Artagnan szerencsére még nem jutott odáig, hogy ezekre az apróságokra is kiterjedjen figyelme. Miközben D'Artagnan ilyen módon tetőtől talpig végigvizsgálta Bonacieux-nét, és mint említettük éppen a talpához ért, finom batiszt zsebkendőt pillantott meg a földön. Szokása szerint felvette, és egyik sarkában ugyanazt a monogramot ismerte fel, amelyik miatt annak idején Aramis kis híján elmetszette a torkát. D'Artagnan azóta is óvakodott a címeres zsebkendőktől, szólt sem szólt tehát, hanem visszadugta a zsebkendőt Bonacieux-né zsebébe. Bonacieux-né épp abban a pillanatban tért eszméletre. Kinyitott a szemét, iszonyodva tekintett körül, látta, hogy a lakás üres, és egyedül van megmentőjével. Azonnal mosolyogva nyújtott neki kezet. Senki a világon nem tud ilyen bájosan mosolyogni. Ó, uram! Szólalt meg. Az életem köszönhetem kegyelmednek, engedje meg, hogy meg is köszönjem. Asszonyom, felelte D'Artagnan, nem illet köszönet, minden nemes ugyanígy cselekedett volna helyemben. De igen, uram, igen, remélem bebizonyíthatom a jóságát, nem hálátlanra pazarolta. De mit akarhatott ez a négy ember? Először azt gondoltam, betörők. És miért nincs itthon Bonacieux úr? Asszonyom, ez a négy ember veszélyesebb, mint a betörők, mert a bíboros úr fog megjei. Férjúra pedig Bonacieux úr azért nincs itt, mert tegnap elfogták, s a Bastille-ba csukták. A Bastille-ba a férjemet? Kiáltott fel Bonacieux-né. Ja, Istenem, mit követette? Szegény drága uram, hisz ez a légynek sem árt. És közben, mintha mosoly derengett volna fel a fiatalasszony vonásain, melyekről még el sem tűnt a rémület. Mit követett el, asszonyom, felelte D'Artagnan. Azt hiszem, mindössze az a bűne, és egyben szerencséje és szerencsétlensége, hogy a kegyet férje. Jaj, tehát uraságot tudja, tudom, hogy kegyedet elrabolták, asszonyom. De ki azt is tudja? Ha tudja, mondja meg, esedezem. Egy 40-45 éves férfi, haja fekete, bőre barna, balhalántéken forradás. Úgy van, ő az, de mi a neve? A neve, azt nem tudom. És tudja a férjem, hogy elraboltak? Levélben értesítették, az írta saját kezűleg, aki kegyedet elrabolta. Azt is gyanítja, kérdezte zavartan Bonacieux-né, miért raboltak el? Úgy hiszem, politikai okra vezeti vissza. Én eleinte nem hittem, de most már én is egyetértek az urammal. Akkor hát az én kedves Bonacieux-öm egy percig sem gondolt arra, hogy távol álljon tőle, asszonyom. Tudta, hogy büszke lehet kegyedre, amilyen okos és amilyen hű. Újra a mosoly suhant át a szép fiatalnő rózsás ajkain, szinte alig észrevehetően. De hogyan szökött meg? Folytatta D'Artagnan. Ma reggel megtudtam, miért raboltak el. Egy pillanatra magamra hagytak, és én éltem az alkalommal. A lepedőmön leereszkedtem az ablakomból, és mivel úgy gondoltam, hogy férjemet itthon találom, ide menekültem. Tőle remélt védelmet? Ó, nem, szegény drága uram, tudom, hogy tőle védelmet hiába várok. Azért akartam értesíteni, mert más szolgálatot akarunk kérni tőle. Mégpedig? Sajnos nem mondhatom meg, nem az én személyes titkom. Egyébként, asszonyom, mondta D'Artagnan, ne vegye rossz néven, ha gárdista létemre én intem óvatosságra. Egyébként azt hiszem, ez nem a legjobb hely a bizalmas beszélgetésre. Támadóit elkergettem ugyan, de hamarosan karhatalommal térhetnek vissza, ha itt találnak végünk. Üzentem ugyan három jó barátomért, de ki tudja, otthon vannak-e. Igaz, igaza van, kiáltott fel Bonacieux-né megrémülve. Fussunk el innen, meneküljünk. Azzal D'Artagnanba karolt, és fürgén kivezette a házból. De hová fussunk? Kérdezte D'Artagnan. Hová meneküljünk? Először is minél messzebb ettől a háztól, azután meglátjuk. És a fiatalasszony és ifjú lovagja azzal sem vesztegették az időt, hogy bezárják maguk után az ajtót. Végig siettek a Sírások utcáján, bekanyarodtak a Herceg Árka utcába, és csupán a Saint-Sulpice utcában álltak meg. Most aztán mit évők legyünk, és hová kísérjem kegyedet? Kérdezte D'Artagnan. Be kell vallanom, kérdése ugyancsak zavarba ejt, szólt Bonacieux-né. Azt gondoltam, férjem révén megkérem Laporte urat, tájékoztasson bennünket, mi történt a 3 nap alatt a palotában, és nem rohanok-e vesztembe, ha visszatérek. De hisz én értesíthetem Laporte urat, mondta D'Artagnan. Igaz, csak egy a baj. Bonacieux urat ismerik a Louvre-ban, és beengedik. Uraságodat azonban nem ismerik, és becsapják orrá előtt az ajtót. Szólt D'Artagnan, bizonyosan van valami megbízható ajtón álló a Louvre egyik kukucskálója mögött, és ha jelszót tudom... Bonacieux-né merőn pillantott a fiatal emberre. És ha megadom a jelszót, szólalt meg, ígérje, hogy miután felhasználta tüstént, el is felejti. Nem esi szavamra, felelte D'Artagnan, s hangjában valódi őszinteség csengött. Hát jó, elhiszem, úgy látom uraságot derékember, különben úgy lehet, éppen mostani buzgalma veti meg szerencséje alapját. Ígéret nélkül is megteszem lelkiismeretem szavára mindazt, amivel a királyt szolgálhatom, és a királyné kedvében járhatok, felelte D'Artagnan. Parancsoljon hát velem, mint igazi jó baráttal. És engem hol helyez biztonságba ez alatt? Nincs olyan ismerőse, akinél Laporte úr felkeresheti? Nem, nem bízhatom meg senkiben. Várjunk csak, mondta D'Artagnan. Athos nem messze lakik, úgy van, nagyon jó. Ki az az Athos? Jó barátom, de ha otthon van és észrevesz, nincs otthon, és miután felkísértem kegyedet a lakásba, magammal viszem a kulcsot. És ha hazajön? Nem jön haza, különben is megtudja majd, hogy egy hölgyet vittem fel hozzá, s a hölgy most is nála tartózkodik. Tudja-e, uram, hogy ez engem igen rossz hírbe hoz? Hát aztán, itt kegyedet nem ismerik. Jelenlegi helyzetünkben különben se latolgathatjuk sokat, mi illik, mi nem. Akkor hát induljunk, hol lakik a barátja? A Fer utcában egy ugrásnyira. Gyerünk! Azzal tovább siettek.
Alexandre Dumas
most ismerte fel, amelyik miatt annak idején Aramis kis híján elmetszette a torkát. D'Artagnan azóta is óvakodott a címeres zsebkendőktől, szólt sem szólt tehát, hanem visszadugta a zsebkendőt Bonacieux-né zsebébe. Bonacieux-né épp abban a pillanatban tért eszméletre. Kinyitott a szemét, iszonyodva tekintett körül, látta, hogy a lakás üres, és egyedül van megmentőjével. Azonnal mosolyogva nyújtott neki kezet. Senki a világon nem tud ilyen bájosan mosolyogni. Ó, uram, szólalt meg, az életem köszönhetem kegyelmednek, engedje meg, hogy meg is köszönjem. Asszonyom, felelte D'Artagnan, nem illet köszönet, minden nemes ugyanígy cselekedett volna helyemben. De igen, uram, igen, remélem bebizonyíthatom a jóságát, nem hálátlanra pazarolta. De mit akarhatott ez a 4 ember? Először azt gondoltam, betörők. És miért nincs itthon Bonacieux úr? Asszonyom, ez a négy ember veszélyesebb, mint a betörők, mert a bíboros úr fog megjei. Férj ura pedig, Bonacieux úr, azért nincs itt, mert tegnap elfogták, s a Bastille-ba csukták. A Bastille-ba a férjemet? Kiáltott fel Bonacieux-né. Ja, Istenem, mit követette? Szegény drága uram, hisz az a légynek sem árt. És közben, mintha mosoly derengett volna fel a fiatalasszony vonásain, melyekről még el sem tűnt a rémület. Mit követett el, asszonyom, felelte D'Artagnan. Azt hiszem, mindössze az a bűne, s egyben szerencséje és szerencsétlensége, hogy a kegyet férje. Jaj, tehát uraságot tudja, tudom, hogy kegyedet elrabolták, asszonyom. De ki azt is tudja? Ha tudja, mondja meg, esedezem. Egy 40-45 éves férfi, haja fekete, bőre barna, balhalántékán forradás. Úgy van, ő az, de mi a neve? A neve, azt nem tudom. És tudja a férjem, hogy elraboltak? Levélben értesítették, az írta saját kezűleg, aki kegyedet elrabolta. Azt is gyanítja, kérdezte zavartan Bonacieux-né, miért raboltak el? Úgy hiszem, politikai okra vezeti vissza. Én eleinte nem hittem, de most már én is egyetértek az urammal. Akkor hát az én kedves Bonacieux-öm egy percig sem gondolt arra, hogy távol álljon tőle, asszonyom. Tudta, hogy büszke lehet kegyedre, amilyen okos és amilyen hű. Újra a mosoly suhant át a szép fiatalnő rózsás ajkain, szinte alig észrevehetően. De hogyan szökött meg? Folytatta D'Artagnan. Ma reggel megtudtam, miért raboltak el. Egy pillanatra magamra hagytak, és én éltem az alkalommal. A lepedőmön leereszkedtem az ablakomból, és mivel úgy gondoltam, hogy férjemet itthon találom, ide menekültem. Tőle remélt védelmet? Ó, nem, szegény drága uram, tudom, hogy tőle védelmet hiába várok. Azért akartam értesíteni, mert más szolgálatot akarunk kérni tőle. Mégpedig? Sajnos nem mondhatom meg, nem az én személyes titkom. Egyébként, asszonyom, mondta D'Artagnan, ne vegye rossz néven, ha gárdista létemre én intem óvatosságra. Egyébként azt hiszem, ez nem a legjobb hely a bizalmas beszélgetésre. Támadóit elkergettem ugyan, de hamarosan karhatalommal térhetnek vissza, ha itt találnak végünk. Üzentem ugyan három jó barátomért, de ki tudja, otthon vannak-e. Igaz, igaza van, kiáltott fel Bonacieux-né megrémülve. Fussunk el innen, meneküljünk. Azzal D'Artagnanba karolt, és fürgén kivezette a házból. De hová fussunk? Kérdezte D'Artagnan. Hová meneküljünk? Először is minél messzebb ettől a háztól, azután meglátjuk. És a fiatalasszony és ifjú lovagja azzal sem vesztegették az időt, hogy bezárják maguk után az ajtót. Végig siettek a Sírások utcáján, bekanyarodtak a Herceg Árka utcába, és csupán a Saint-Sulpice utcában álltak meg. Most aztán mit évők legyünk, és hová kísérjem kegyedet? Kérdezte D'Artagnan. Be kell vallanom, kérdése ugyancsak zavarba ejt, szólt Bonacieux-né. Azt gondoltam, férjem révén megkérem Laporte urat, tájékoztasson bennünket, mi történt a három nap alatt a palotában, és nem rohanok-e vesztembe, ha visszatérek. De hisz én értesíthetem Laporte urat, mondta D'Artagnan. Igaz, csak egy a baj. Bonacieux urat ismerik a Louvre-ban, és beengedik. Uraságodat azonban nem ismerik, és becsapják orra előtt az ajtót. Szólt D'Artagnan, bizonyosan van valami megbízható ajtón álló a Louvre egyik kukucskálója mögött, és ha jelszót tudom... Bonacieux-né merőn pillantott a fiatal emberre. És ha megadom a jelszót, szólalt meg, ígérje, hogy miután felhasználta tüstént, el is felejti. Nem esi szavamra, felelte D'Artagnan, s hangjában valódi őszinteség csengött. Hát jó, elhiszem, úgy látom uraságot derékember, különben úgy lehet, éppen mostani buzgalma veti meg szerencséje alapját. Ígéret nélkül is megteszem lelkiismeretem szavára mindazt, amivel a királyt szolgálhatom, és a királyné kedvében járhatok, felelte D'Artagnan. Parancsoljon hát velem, mint igazi jó baráttal. És engem hol helyez biztonságba ez alatt? Nincs olyan ismerőse, akinél Laporte úr felkeresheti? Nem, nem bízhatom meg senkiben. Várjunk csak, mondta D'Artagnan. Athos nem messze lakik, úgy van, nagyon jó. Ki az az Athos? Jó barátom, de ha otthon van és észrevesz, nincs otthon, és miután felkísértem kegyedet a lakásba, magammal viszem a kulcsot. És ha hazajön? Nem jön haza, különben is megtudja majd, hogy egy hölgyet vittem fel hozzá, s a hölgy most is nála tartózkodik. Tudja, uram, hogy ez engem igen rossz hírbe hoz? Hát aztán, itt kegyedet nem ismerik. Jelenlegi helyzetünkben különben se latolgathatjuk sokat, mi illik, mi nem. Akkor hát induljunk. Hol lakik a barátja? A Fer utcában egy ugrásnyira. Gyerünk! Azzal tovább siettek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
sound of heaven loud and clear. Sing a song of salvation. Yeah.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!